Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt igét fogjuk olvasni, mert írva találunk Lukács evangélium a 11. részének a 4. versében. És bocsáss meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vigy minket kísértetben, de szabadíts meg minket a gonosztól. Amen.
Sok szeretettel köszöntjük testvéreket, akik ma délután eljöttek Isten házába. Felolvasott igéből csupán egy dolgot szeretnék megemlíteni. Két fontos kérdés ez a ma délutáni gondolatunk. Ebből az egyik fontos kérdésről ugye hallottunk az imádságban is, és bocsásd meg a mi bűneinket, és a második, és ne vigy minket kísértésbe. Ezzel a másodikkal szeretnék foglalkozni, ez foglalkoztatott így, mikor az igével foglalkoztam, és az első megfogalmazásom az volt, hogy mi is az a kísértés. A kísértés nem más, mint kipróbálása vagy megvizsgálása bizonyos dolgoknak vagy bizonyos személyeknek. Milyen az, és hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben. Ilyen értelemben szokták azt is mondani rólunk emberekről, hogy kísértjük Istent, vagy hogy Isten kísért bennünket. Mind a kettőről Bibliában találunk igét, mind a kettőre. Zsoltárok 95.9, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jó lehet látták az én cselekedetemet. Hogy Malakiás 3.10-ben próbáljatok meg engem, ezt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitok meg néktek az egek csatornáit, itt a tizedről van szó. De nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy, hogy ki kísért bennünket. Ugye említettem, hogy Isten is kísértheti az embert. És úgy kicsit fura volt nekem is ez, de aztán az igét olvasva, 1 Mózes 22.1-ben azt mondja, hogy és lőn ezek utána, az Isten megkísérti Ábrahámot. Hogyan mondható, hogy az Isten kísértheti az embert? Nos, ez akkor történik, amikor kipróbálja azt, ami bennünk van. 5 Mózes 8.2-ben azt írja, hogy megsanyargassam és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Kegyelem vagy bűn van-e a szívünkben? Aztán a másik valaki, aki kísérthet bennünket, az a sátán. És a harmadik pedig a mi saját szívünk, ami kísérthet bennünket. Én erről a másodikról szeretnék kicsit többet beszélni, mert úgy, ahogy olvastam, hogy az Istentől jövő kísértések arra szolgálnak, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a mi szívünkben, a sátánnak a kísértései egész mást célt szolgálnak. Ők azt akarják, vagyis pontosabban a sátán azt akarja, hogy elejtsen bennünket. Hogyan is kísért az ördög bennünket? Emlékszünk, hogy Lukács 4:5-ben, mikor az Úr Jézus megkísértetett, azt mondta, hogy megmutatá néki a világ minden országait egy szempillantásban. Tehát külső tárgyakat tárt eléje. Így kísért az ördög a mai napon is bennünket, embereket, a kíváncsi szemmel. Emlékszünk, pénteken szó volt a szívről és a szív orvosáról. Azt mondta a Szűs testvér, hogy hamarosan a szemmel is fogunk foglalkozni. A kíváncsi szemünkkel megkísért, hogy hozzányúljunk, magunkhoz vegyük a tárgyakat, aztán ezzel elejtsen bennünket. Emlékszünk, hogy Ákán is úgy beszélt Józsué 7:21-ben, láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst és egy aranyvesszőt, és megkívántam ezeket, és elvemém ezeket. Tehát láttam, megkívántam, és elvettem. A szem kelti fel a kíváncsiságot, és a kívánság az, ami véghezvitelre visz bennünket. Ugyanígy példabeszédek 23:31-ben is azt mondja, hogy ne nézd a bort, mi veres szint játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsúszamlik, végre, mint a kígyó megmar. Egy nagyon fontos dolgot szeretnénk itt megállapítani, hogyha nem csukjuk be a lelkünk ablakait, pontosabban a lelki szemeinket, akkor romboló csapás mér az ördög az érzékeinkben és a látásunkban. A második dolog, amivel kísért az ördög, vagy amilyen módon kísért az ördög, az a meggyőző rábeszélésével. Józsefet, az úrnője csábításával és hízelgő rábeszélésével, írja Mózes 39-ben, próbálta kísérteni. De sajnos sokszor az ördög felhasznál közeli barátokat, akár testvéreket is, rokonokat, hogy gyengítsen bennünket, vagy hogy kísértsen bennünket. Fú, ez itt egy kicsit megállnék, hát hogy mondhatsz ilyet, hogy a barátok által kísért a Jóisten bennünket? Emlékszünk, mikor Jézus azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán. Hát Péter volt a sátán? Nem, csak a Péterben a sátán dorgálta meg az Isten. Mert abban a pillanatban felhasználta Pétert a sátán, hogy kísértse meg Jézust. Aztán a harmadik dolog, a belső sugallat által kísérthet bennünket. Támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Vagyis belső sugallat által. Itt, ha emlékszünk, az ördög is sugalta Iskariótes Judásnak a szívébe, hogy árulja el Jézust. A mai korban is teletölti, támadja és gyötri az emberek szívét a sátán, hiába való gondolatokkal és testi képzelődésekkel. És a negyedik dolog, amivel kísérthet a sátán, a testünk hajlamainak felgerjesztésével. Amikor látja az embereket, hogy igen, hajlamosak a haragra, a heves felgerjedésre vagy a kéjvágyra, az ördög mindjárt ott terem, és a felindulást egyre hevesebbé teszi. Jól tudja, miként használjon fel egy haragos tekintetet, vagy egy parázna pillantást arra, hogy tudja kísértésen felgerjeszteni bennünk a mi testi hajlamainkat. Mindenkit sajátos módon támad a kísértő. Nem biztos, hogy engem ugyanazzal támad, mint téged. Nem biztos, hogy téged ugyanazzal támad, mint engem. Nagyon jól ismer az ördög is bennünket, a sátán, a kísértő. És mindenkinek a vérmérséklete, a neme, a kora, a szokása vagy a hivatása tevékenysége szerint kísért bennünket. Úgy elképzeltem azt, hogy ő ott volt akkor is, amikor megvallottad a te bűneidet. Ő ott volt akkor, amikor imádkoztál, és Isten megszabadította azokat, és Isten elfedezte azokat, és Isten azt mondja, hogy elvettem őket, és nem emlékszem meg róluk. De az ördög az ott volt, hallotta, és tudja, hogy mik a te gyengéid, és azokkal kísér téged. Egy másik fontos dolog, hogy ha Sátán nem képes az első kísértésével győzni feletted, akkor jön a másodikkal, a harmadikkal, a következővel. És mind próbál úgy morzsolni, hogy próbáljon elejteni. Azért, mert mondtam az elején, hogy neki egészen más az ő célja a kísértésekkel. Ő neki az a célja, hogy elejtsen bennünket. Úgy képzeljük el ezt, mint ha egy gyertyát oda tennénk egy falhoz, egy ilyen kőfalhoz, ahol nincsen semmi gyulékony. Ugye sok kárt nem tud tenni, nem tudja elégetni, elemészteni azt a kőfalat. De a gyertya, hogy ég, az úgy füstölődik. Úgy próbálja koszolni be azt a falat, és próbálja, ugyanígy próbál a Sátán is. Ha nem tud téged Isten tagadásra rávenni, mert ugye, hát te hívő ember vagy, te, hát engemet ugye csak nem ejt ilyesmivel el, hogy én megtagadjam az én uramat, vagy nem fogok olyanokat káromkodni, vagy nem fogok ilyen nagy... Akkor kezd így lassan elhomályosítani a te látásodat. Nagyon kell vigyázzunk arra, hogy akkor, amikor jönnek ezek a kísértések, mit teszünk. És ezzel szeretném befejezni, hogy mit tegyünk akkor ebben az esetben. Tehát az először is délelőtt már szóltunk róla, és az volt délelőtt a Bibliórának a második gondolata, hogy fogadd el a kívánságok létezését. Emlékszünk, igaz? Tehát azt jelenti, hogy mi is tudjuk ezt, hogy ezek, mert írja a Biblia, hogy ezek a dolgok így vannak, akkor nem szabad megijedjünk. Ezek a miatt, hogy kísértve leszünk. Azt mondja Péter 1:5-9-ben, mert a mi világon élő testvéreinken is ugyanazok a szenvedések telnek be. Tehát ne használjuk a strucc politikát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi kísérthetetlenek vagyunk. És aztán másodjára, és ezzel zárom, készüljünk fel és szereljük fel magunkat a kísértések ellen. Fel kell legyünk szerelkezve a fegyverzetekkel, Efézus 6:11, öltsétek föl az Isten minden fegyverét, kivétel nélkül mindet, nem csak egyik részét. Itt aztán most megint lehetne, majd a testvérek nézzék meg, hogy mik ezek a fegyverzetek, de biztos tudják, de jó lesz felemlíteni majd otthonainkban. Aztán gyakran kell könyörögjünk, tehát imádkozzunk is, azért, hogy mert Efézus 6:18-ban azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázvan minden álhatatossággal. Harmadik dolog, amit jól meg kell jegyezzünk. Állj ellen! 1 Péter 5:9-ből olvassuk, hogy akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben, vagy Jakab 4:7-ben, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Bátorítom a kedves testvéreket, hogy álljunk meg a helyünken, és a Sátán megfutamszik. És a negyedik pedig az állandó vigyázásra, amire szükségünk van. 1 Péter 5:8-ban, józanok legyetek, és vigyázzatok. Ti, akik nem vagytok tudatlanok a Sátán szándékai felől, jól vigyázzatok, hogy ne engedjétek előnyhöz, se alkalomhoz, nehogy megkísértsen titeket, ne szolgáltassatok ürügyet, se a testnek, Galata 5:13-ban. Tehát aki nem szeretne elbukni, annak mély, szent bölcsességre van szüksége, józanságra, folytonos örködésre. Segítsen a Jóisten, hogy ezeket tegyük magunkévá, hogy így tudjunk a Sátán ellen és a kísértések ellen küzdeni. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük még egyszer, aztán pedig szolgálni fog Olá Tábita.
Sok családság fészkel a szívében,
Szerbiában én már elég rég készülök szolgálni, és volt úgy, ahogy ültem a helyemen, és azt mondtam magamba, hogyha önkéntes szolgálatot fognak kérni, akkor biztos felállok, és pont akkor nem kértek. Úgyhogy egy pár hónapja már készülök, de most itt vagyok. Egy pár hónapja beszélgettem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy vannak még bűnök az életemben, amelyeket én persze nem akartam látni, vagy csak megtűrtem, és én azt gondoltam, hogy miért mondja ezt nekem, mert úgy hittem, hogy minden egykorúnak benne van ez az életében, ez a bűn, és nem hittem, hogy az tényleg olyan nagy baj lenne. És nagyon szomorú voltam, hogy miért mond nekem ilyeneket, mert én nem akartam belátni, hogy azok tényleg bűnök. És imádkoztam úgy egy pár hétig, hogy segítsen Isten nekem, hogy én tényleg beismerjem, hogy azok tényleg bűnök az életemben. Utána elmentünk Váradra, és valamilyen oknál fogva késtünk ifiről, és a lekácsó sorba kaptam helyet. És pont úgy, hogy a szembe az előadóval, és az előadás alatt egyszer úgy kinyújtott előre a kezét, és pont úgy rám, úgy jött ki, és feltette azt a kérdést fel, hogy vajon a te Krisztusban élésed mennyire teljes? És ekkor hiába voltunk olyan sokan ott a teremben, úgy éreztem, hogy ez a kérdés teljesen hozzám szól. És akkor rájöttem, hogy az én a Krisztusban való élésem nem teljes azért, mert megtűrök bizonyos bűnöket az életemben. Ugye, hogyha elkezdünk sütni egy tortát, és kihagyjuk belőle a cukrot azért, mert nincs otthon, vagy mert túl magason van a polcon, de megsütjük, és még szépen ki is díszítjük, és a végeredmény látszólag nagyon szép. Megvágjuk, és megkóstoljuk, az a torta íztelen lesz, és ehetetlen. Pedig csak egyetlen egy hozzávalót hagytunk ki a sokból. De úgy már nem volt teljes, és a végeredmény nem jó. És rájöttem, hogy így van ez a mi életünkben is, hogyha csak egészen apró bűnöket tűrünk meg az életünkben, akkor a mi Krisztusban való élésünk nem lehet teljes. Úgy, mikor ezután mindig törekszem arra, hogy az én Krisztusban való élésem teljes legyen, a bár sokszor nem sikerül és elesek, de igyekszem. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy a mi Krisztusban való élésünk teljes legyen és hiteles. Amen.
A Pengető Zenekar szolgálatát kérjük, majd azt követően Sipos Katalin szolgálata következik. Thank you.
élni akarsz. Ha élni akarsz, de nem csak itt, a múló időben, hanem azon is túl, örökkön örökké, kell, hogy mindent a kereszt szemszögéből láss, megbocsáss és megbocsáss. Mert amit földnek is gondolsz itt, az is csupa mocsár és gazként teremosás. Ha élni akarsz, nem elég, ha csak nem ütsz vissza már. Szívedben sóhaj sem lehet. Át kell, hogy törjön rajtad sugárzó égi fénysugár. Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít. De példa is kell, hogy légy, hordozva mások terhét. Ha élni akarsz, kell, hogy szeress mindenkit, mindenütt, igazán. Mindezért az Isten vérzett a Golgotán. Amen.
Ismét meghallgatjuk a pengető zenekar szolgálatát, majd Ivanicki Dávid szolgálatát kérjük.
Gondolattal szeretnék most a testvérek elé állni, ami elsősorban számomra egy emlékeztető, és megosztom ezt, hát ha talán egy személynek még üzenetet hordoz ez. Hát olyannyira friss ez számomra, hogy tegnap este kaptam, ugyanis úgy éreztem, hogy igencsak szükségem volt egy bátorításra, és tegnap ifjórán ez volt az imabuzdítás alapja, Filippi 4:4-ből. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hát ez egy komoly üzenet, mert tudjuk, hogy Pál apostol, amikor írta ezt a levelet, akkor a börtönben volt, és mégis lehet örülni. Ez arra emlékeztet, hogy nem a körülményektől kell függjön a mi örömünk. Ugye a mi örömünk az Istennel való kapcsolatunkban gyökeredik, és abból jön nap, mint nap. És hát ez nekem egy nagyon jól esett, hogy örülhetünk akkor is, hogyha nem sikerülnek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy nem tudjuk még, hogy mit akar a Jóisten az életünkkel, és azokat a körülményeket pedig, hogy mit kell velük csinálni, ami néha lehúz. Hát tovább olvasom, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladásra tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. De ezzel a kapcsolatban, ezzel az imádsággal kapcsolatban jutott eszembe egy idézet Spurgeontől, amelyik így szól: a másokért való imádkozás lehetősége Isten jó voltának a bizonyítéka. Bizonyos lehetsz, hogy Isten szeret téged, ha szót emelhetsz nála a barátaid érdekében. Hát bátorítom a testvéreket, hogy éljük meg ezt az örömet nap, mint nap, és imádkozásban a körülményeket hozzuk a jó Isten elé. Amen.
És úgy egy élményemet csak röviden szeretném megosztani a testvéreimmel. Az elmúlt úton ugyanis, mikor elindultunk innen Romániából Svájcba, egy kollégámmal kellett menjek, akivel már voltam addig is úton, két autóval, és örömmel mentem a szívembe, mert tudtam, hogy egy református kollega, de nagyon istenfélő és nagyon sokat imádkozik, és nagyon szeret a Bibliát olvasni, és azelőtt is, mikor voltunk együtt, nagyon jókat tudtunk beszélgetni, imádkozni, hallgattuk az énekeket a laptopról, nagyon sok prédikációt át is másolt tőle. És elindultunk, és nagyon öröm, nagy öröm volt a szívemben, mindamellett, hogy fel kellett menjünk egy nehéz telepre, megtaláltuk a lepakolót, és reggel, és egész délután azt mondta, és mikor megérkeztünk délután, azt mondták, hogy hát nem pakolnak le, csak másnap bennünket. És mondtuk, nem baj, legalább addig el leszünk, elővettük a Bibliát, bementünk az egyik kabinba, hogy ne fűsünk két autót, és olvastuk az igét, és olyan örömmel voltunk megtelve mind a ketten, hogy szinte repülni tudtunk volna, és olyan jót teltek el, hallgattuk az énekeket, és úgy jól éreztük magunkat, és tele volt örömmel a szívünk, mint ahogy Dávid is mondta, és erről a bizonyságot is jutott ez a történet, ugye történet eszem, hogy elmondjam, és másnap, mikor felkeltünk, mikor kinézünk az ablakon, addig száraz idő volt, fent voltunk az Alpokban, körülbelül 2000 méter magasban, 1800 méter magasban. Mikor ki akarunk nézni, kilépünk, hát térdig őrű hó volt, és már mindjárt ott volt a félelem a szívemben, hogy hát amikor hogy fogunk most itt megfordulni, hogy fogunk bemenni, lepakolni, hát itt olyan hó van, hát itt rengeteget kell lapátolni, sózni, hókotró kell jön, és úgy elkezdtem aggodalmaskodni a szívemben. Már mindjárt az akkor öröm már kezdett alábszállni. És akkor van egy naptárom, amit még Zingenbe kaptam, ki van téve az autóra, és pont a januári hónapra ez volt, hogy ne aggódjatok, vagy ne féljetek, mert én veled vagyok, és megáldalak téged a Mózes könyvében. És ugye elkezdtem úgy bátorodni a szívemben, és jött a kollégám, és azt mondja, ne aggódjál, hát még addig még enyhül az idő, míg jönnek lepakolni, még csináljuk valahogy, meg lesz. Még ő biztatott engem, mert is úgy megszégyenültem. És valójában úgy is lett egy-kettő, jött, melegelt az idő, olvadt a hó, és már mindjárt jött a kotró, lepakoltunk, és úgy örültem, hogy a tényleg valójában így van. És akkor, mikor már majdnem megvoltunk, telefonálnak, hogy hát most innen át kell menni, itt van közel a francia határ, felpakol Szlovákiának, és Szlovákiából pedig visszajössz Angliába. És egyből bennem elkezdett egy olyan harc lenni, hát hogy van ez? Hát eljövök egy hétre, és se ruha, se ennivaló annyi, amennyi kell legyen nálam, se pénz, hát most mi lesz itten? Az majdnem két és fél hét, három hét, hát most hogy gondolják ezek? És bennem elkezdett forni a harag, hogy hát hogy gondolják ezek, már gondolatomban már elkezdtem vitatkozni a főnöknővel is, hogy hát hogy lehet ez, hogy ilyeneket kigondol, és azon csak megdöbbentem, hogy milyen pillanatok alatt a külső körülmények, a mindennapi bajok és gondok megváltoztassák az emberben az örömet, ami a Krisztusban kéne legyen. És elgondolkoztam, hogy én és mi hívő emberek, akik Isten gyermekének mondjuk magunkat, hogy hallottuk a délőt is. Hát helyén való az, hogy a külső körülmények ennyire befolyásolják az örömünket Krisztusban. Az örömünk ennyire megváltozzon egy pillanat alatt, és leborultam az Úr előtt, és elnézést kértem, és imádkoztam. És olyan jó eső érzés volt, hogy újra éreztem Krisztusnak a lelkének a melegségét, amelyik betöltött, és nyugalmat adott. És még mikor haza is telefonáltam, még a feleségem is bátorított, hogy jó Isten veled lesz, és meg fogod látni, minden jó lesz. Ezt már csak annyit szeretnék mondani, hogy nem így vagyunk-e sokszor, hogy a külső problémák, a bajok, a nehézségek pillanatok alatt ugye elveszik az örömünket. És ez nem jó ez így, hogy így legyen. Naponta fel kell töltődjünk Krisztus lelkével, az ő igéjével, hogy megerősítsen bennünket, hogy az ilyen támadások és a próbák között tudjunk megállni. Ne zugolódjunk, ne könycseppeket hozzunk az Úr szemére a viselkedésünkkel, hanem próbáljunk úgy élni, úgy igazodni, hogy örömöt okozunk a mi életünkkel. És ami fontos, hogy jó példával szolgáljunk az emberek előtt. Igen, nekem nagyon fájt az, hogy én, mint hívő ember, én voltam, aki először megijedtem, és a kollégám, habár úgy gondolom, hogy ő is, mint imádkozó ember, nagyon sokat bízik a Jóistenben, és sokszor bizonyságot tett, hogy milyen sokszor megsegített a Jóisten, de azért a Jóisten, ő rajtok keresztül is tud szólni hozzánk. Én kívánom azt az én szívemben, hogy mindenki számára, és az én számomra is, hogy maradjunk meg mindig úgy Krisztusban, hogy a külső körülmények és problémák ne befolyásolják a mi örömünket Krisztusban. Az maradjon meg akkor is olyan erősen, még ha támadások érnek is bennünket. Amen.
Fog szolgálni, az énekar szolgálata után majd az ige hirdetés.
Thank you.
mind örökké.
Fejezem ki szívem érzését legelőször. Köszönöm ezt a téneket, amit énekeltetek. Az Úr imádságáról van szó, és ennek egy részéről, mivel hogy el volt, testvéreink énekelték, elénekelték, szívreható volt. Az Úr tanította a tanítványokat, és egy vádlatot mondott el, nem, hogy itt kell imádkozni, de így nézen ki az imádság. És ebben az imádságban van három kérés az Atyával kapcsolatban, az, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Majd három kérés önmagunkért. És ez a három kérésben benne van a mai ige. Az első az, hogy a mindennapi kenyerünket add meg, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, és ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. És három dicsőítés. Mert a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Most térjünk vissza a három kérésre, ami önmagunkkal kapcsolatban van. Tehát említettem azt, hogy a mindennapi kenyérrel kapcsolatban, ami nagyon fontos, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, ez a közösségre szól, hozzánk szól, a gyülekezethez, a gyülekezeti tagokhoz. És a másik kérés önmagunkkal szembe, amiről Dávid beszélt, ez a sátánnal kapcsolatban van, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát a sátánnal kapcsolatban való imádkozás. Milyen szép, mennyire össze van foglalva. Hát biztos. Így imádkozni, mint az Úr Jézus, meg ahogy tanítod, biztos, én nem tudok. De tanuljunk mostan. És most térünk rá, hát Dávid azt mondta, hogy a második két fontos kérdés. Dávid a másodikat választotta. Hát jó akkor. Hát akkor én foglalkozok az első kéréssel a mai igével kapcsolatban. Bocsáss meg a mi vétkeinket. Itt a Máté evangéliumában úgy van leírva, bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek. És figyeljük meg Lukácsnál, és bocsáss meg nékünk a mi bűneinket, figyeljetek meg egy fogadalom, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. Egy fogadalom. Hát itt ezen a területen, mielőtt szólnék egy néhány dolgot, ezzel kapcsolatban alá szeretném húzni azt, és ezt meg kell jegyezni, hogy itt, amikor arról van szó, hogy bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, hogy ez nem a bűn büntetésének elengedésére vonatkozik. Nem, ezt nem szabad összetéveszteni. Mert a bűneinknek az elengedése, ez a Golgotán dőlt el. A Jézus Krisztus halála által. Ott történik a bűneinknek az elengedése. És ezt hitáltal fogadjuk el, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És jövünk a mi bűneinkkel, megvalljuk neki, és az Úr Jézus, aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti, meghallgatja. Mindenki, aki hozzájött, és beismert az ő bűnösségét, Mindenki azt a feleletet kapta, eredj el, és többet ne vétkezzél. Megbocsájtottak a te bűneid. Igazán nekünk mindannyiunk így kellett jöjjünk Jézushoz, mint bűnösök, mint akinek szükségünk van bűneinknek bocsánatára. Itt a bűne, ez az imával kapcsolat, vagy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk, itt a szülői megbocsátásról van szó, mint a közösségben élő testvéreknek a viszonyáról, egymásról, egymással, erről van szó, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz. Na mostan, nézzük meg egy néhány dolgot, hogy miért kell, tehát két dolog van. Bocsáss meg, tehát azt jelenti, én kérem a bocsánatot, és a másik dolog az, amiképpen én is megbocsájtok. Hát most én addig, ameddig készülőtem, hát erősen vizsgált engemet az Úr, és akarnám, hogy most is vizsgázzon engemet, és vizsgáljon engemet, hogy ezzel a dologgal hogy állok, és hogy állunk mi. Itt ezen a területen, mivel hogy említettem, hogy gyülekezetről van szó, a gyülekezeti tagoknak a viszonyáról van szó, mert lényegében itt kell gyakoroljuk a bocsánatkérést és a megbocsájtást. A családban, a férj-feleség, a gyerekekkel kapcsolatban, aztán itt a gyülekezetben, a Krisztus egyházában, és ezen a délután, ez nagyon fontos, és szeretném azt, hogyha mindannyian keresnénk azt, hogy is megvizsgálnánk, hogy működik ehhez, vagy nem működik. Mert ez nagyon fontos, hogy működjön, mert ezt imádkoztuk. Na most miért? Mert azt szeretném mondani, hogy miután hívők és hívők lettünk, ezen a területen nagyon sokat mi vétkezünk. Most engedjék meg a testvérek, hogy mondjam ezt el, hogy ezen a területen mi vétkezünk. Aki nem így látja, majd lehet erről tárgyalni. Mert mindjárt gyakorlatilag meg fogjuk látni, hogy miben nyilvánul ez meg. Nagyon fontos, hogy így imádkozzunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, és amikor imádkozzunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor azért imádkozunk, és azt kérjük az Úrtól, hogy az Úr tartsa tisztán, és vigyázzunk a lelkiismeretünkre. A lelkiismeretünk, minden embernek van lelkiismerete. Ugye érezzünk, tudjuk, hogy miről van szó. Az az érzékelő szerv része az emberben, ami a szellemi élethez tartozik, ami reagál, ami jelzi, ami különbséget tesz, megítéli jót vagy nem, nem jót tettél. És itt ezen a területen megtörténhet az, hogy a lelkiismeretünk megkeményedik. Eldurvul, elfásul. Van ilyen az igében, erre nem akarok kitérni, de azért, mikor imádkozunk, hogy az Úr bocsássa meg a mi bűneinket, és mi is megbocsájtunk, akkor ezért imádkozunk, hogy a lelkiismeretünk legyen tiszta, legyen érzékeny. Na most azért kell a lelkiismeretnek vigyázni, mert mi vétkezünk. Azzal, amit teszünk, fel fogok sorolni egy néhány dolgot. Azzal, amit teszünk, és azzal, amit elmulasztunk. Jártak így a testvérek? Én jártam úgy, hogy el kellett volna beszélgessek valakivel. És én ezt elmulasztottam. És elment az idő. Többet nem fordult vissza. És úgy bántott a lelkiismeret. És azért, mert nem tettem meg. Hát azzal, amit teszünk, aztán ott rengeteg van. Azzal, amit mondunk, és azzal, amit nem mondunk. Aztán szeretnék megemlíteni még egy néhány dolgot, hogy elmarasztalhatatlan. Tehát nem lehet elképzelni azt, hogy úgy, mint egy családban, gyerekek ne kapjanak össze. megtörténik, hogy megneheztel a szívünk egymásra. Aztán ez fokozódik tovább. Engesztelhetetlenek leszünk. Aztán legyünk őszinték egymással szemben. Meg is szoktunk haragudni. Vagy nem? Nem hallottunk ilyet? Hát nem bírom őtet. Nem bírom őtet. Nekem ne beszéljen. Hát ő beszél nekem. Nézzétek meg, itt erről a lelkületről van szó, amit az Úr Jézus tudta, hogy abban az időben, s ma is ez működik. Aztán meg szoktunk sértődni. Említettem azt, hogy nekem ne beszéljen, úgyis lepereg róla. Nézzétek meg, mennyi minden van ott a lelki életben, s a lelkünkön, és aztán ne is beszéljek tovább, mert megyen tovább a dolog, és mind a rossz indulatú pletykasság, mert ez. Mert az emberben azt szoktuk mondani, hogy ami van a szívemben, az van a számon is. Igaz? És akkor mi kimondjuk? Hát de mi van a szívben? Az a kérdés. Tehát akkor nézzük meg, hogy itt ezen a területen vétkezünk. És most szeretnék rátérni arra, hogy miért kell nekünk megbocsájtani. A legelső dolog, hogy atyánk is, a mi atyánk is megbocsásson nékünk. Mennyire össze van kötve, és mi határozunk meg, mi mondjuk ki ezt. Bocsáss meg, atyám, bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek. És kimondtuk a feltételt. Na most, hogyha nem bocsátunk, nem rendelkezünk azzal a lelkülettel, hogy kész legyünk megbocsájtani, akkor a mennyi atyánk azt mondja, jó mondtad, akkor így fogom csinálni, én se bocsájtok meg neked. Na mostan, menjünk akkor tovább. Miért kell megbocsájtani? És miért kell elengedni? Foglalkoztatott engemet egy dolog, hogy és szeretném ezt is beékelni ide, és elmondani, hogy lényegében miért kell én megbocsássak? Hát tegyük fel a kérdést, felteszem a kérdést magamnak. Hát de ki vagyok én? De ki vagyok én? Hogy tőlem függ? Hogy hát ki hatalmazott fel ezzel a hatalommal és az erővel, hogy én ember neki nem tudom elengedni. De ki vagyok én? És most tegyük fel a kérdést, ki vagyunk mi? Hogy legyen fenntartásom. Mivel, hogy én is függök a mennyei atyámtól. És a kegyelmet én is egy kegyelemre szorult ember vagyok. Aztán nézzük meg, hogy ha nem tudunk megbocsájtani, nem működik a bocsánatkérés és a megbocsájtás, mivel, hogy mondtam, gyülekezetről van szó, vagy családról, nézzétek meg, családról, vagy gyülekezetről, ahol nem tudnak megbocsájtani, ott nagy bajba kerül az a család, vagy az a gyülekezet. Nagy bajba kerül. Ezt szeretném, hogyha magunkévá tennünk. Miért? Mert megszűnik a közösség. Megszűnik a közösség egymással, és mondjuk tovább, és az Úrral. Ilyenkor beszokott csúszni az a dolog, hogy én az Úrral rendben vagyok, de a testvéremmel, akikkel együtt élünk, hát legfeljebb kikerülünk egymást. De kontaktus, kapcsolat nincsen. Miért? Mert ott van a meg, bocsáthatatlan, amit nem tudtunk elengedni, nem tudunk megbocsájtani. És az egy olyan, egy válaszfal. Tehát, és azt tessenek elképzelni, ha a gyülekezetbe ez a szellemiség úrá lett, és vannak neheztelések, és lehet évek, vagy évtizedek óta neheztelések, testvérei, ez óriási nagy baj. A közösség nem működik, ugye említettem. Aztán, ha nem működik a közösség, elpárolog az erő, elfolyik az erő. Erőtlenné válunk. Tehetetlenné válunk, mert az Úr nem működik. Nem tudott dolgozni. Oda küld áldást az Úr, ahol az atyafiak együtt lakoznak, közösségük van. Egymással megtárgyalják a dolgokat. Aztán, miért kell működjön a bocsánatkérés és a megbocsájtás? Azért, mert ha ez nem működik, akkor az ördög nagyon kényelmesen érzi magát. És azt mondta, elértem a célomat. Összezavartam. Összezavartam őket. Egyiknek is egy csepp neheztelést, a másiknak is a szívében. És elérte a célját, az ellenség. A nagy probléma az, hogy az Úr nem tud dolgozni, és erőt kapnak a sötétségnek az erői. Eredmény? Az eredmény látszik a lekötözöttség. Nézzétek meg, testvérek, hogyha valakivel neheztelünk, látszik ez, vagy nem látszik? Látszik, ugye? Hintétek, hogy látszik, ugye? Valahogy úgy van, hogy nem merünk szembenézni. Nem merünk szembenézni egymással. Miért? Mert ott van ez a neheztelés. Na hát, erről beszélgettünk, de mostan egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan lehet eljutni, hogy ez működjön. Mert ez kell működjön. Mert van megoldás mindenre. Hát a legelső dolog az, hogy imádkozunk. Amit az Úr Jézus, ahogy az Úr Jézus mondta. Atyám, bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. A második dolog. Hogyan működhet ez a megbocsájtás? Hát úgy, hogyha soha nem felejtsük azt el, hogy az Úr velem szembe irgalmas volt és megbocsájtott. Hogyha az melegen, forróan él bennem, és soha nem felejtem azt el, hogy honnan emelt engem ki az Úr, és milyen nagy dolgot tett én érettem, és azt, hogy nekem megbocsájtott. Hát ez valami rendkívüli dolog. És akkor már a szívem kell, szívembe kell működjön az, hogy miért tartsam én fel? Miért? Az adósságot. Itt Lukács azt mondja, hogy azoknak, akik nekünk adósok, akik tartoznak, nincs már elvárásom, hanem megbocsájtok. Aztán, Miért kell nekünk megbocsájtani? Azért kell megbocsájtani, mert ahogy a kísértéssel volt szembe, nem engedek az ördögnek, hogy a szívem megnehezeljen. Nem engedek az ördögnek, nem akarok neki engedni, hogy a szívembe csempészze azt, és az a megneheztelést azt cipelem is hordozzam. Hányszor kell megbocsájtani? Olvasom az igét. Nézzétek meg, Péter, nagyon okosul. Nézzétek meg, mit mondtad. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom, még 7-szer is? Mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Péter gondolta, hogy nagyot mondott, a hétszer megbocsájt. Na, a hetes, tökéletes szám, hát aztán akkor ennyi biztos, ez a maximális. És az Úr Jézus azt mondja, ne. Ettől több van. Még egy dolgot ezzel kapcsolatban, a megbocsátással kapcsolatban, az Úr Jézus miért mondta ezt a szabályt? Csak szintén a Máté evangélium 18. részében, nézzétek meg, mondott ott egy olyan szabályt, hogy ha pedig a te atyád fia vétkezik ellene, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, akkor még egyet vigyél, aztán még a gyülekezet elé. Nem ütközik ez össze azzal, hogy meg kell bocsájtani? Testvérek, egyáltalán nem ütközik össze. Megmondom miért. Mert lényegében akkor szoktunk megsértődni még, ahogy említettem, amikor tehát valamivel testvérünk rászolgált. És én amiattan, mert így viselkedett, azért sértődtem meg rá, és nehezteltem meg. Mert valahol érintett engemet. Igen ám, de mivel, hogy a gyülekezetbe a feszültségeket és a dolgokat intézni kell, ezért mondta az Úr Jézus, hogy az, aki rendelkezik megbocsájtó szellemmel, az el kell menjen el. Miért kell elmenjen? Hát, hogy tudja megbocsájtani. Ez az egyik. A másik dolog, meg hogy rendeződjenek a dolgok. Lehet, hogy az a testvér, aki vétkezett ellenem, megtörténhet, nincs kizárva, hogy valamibe igaza van. És én elmentem a testvérhez, és elmondom neki, nézd meg, ezt a dolgot nem jól tetted. Létrejön egy beszélgetés. És megtörténhet az, hogy én is bocsánatot kell kérjek. Nem csak megbocsássak. Testvérek, a gyülekezetbe akármilyen feszültség adódik. Nézeteltés, és olyan itt ezen a földön, olyan gyülekezet nem lesz, ahol nem fognak adódni feszültségek. De a helyzet az. Rendelkezünk-e azzal a szellemiséggel, azzal a lelkülettel, amire Jézus Krisztus kér bennünket ezen a délután, amikor én magam ki tudom mondani, bocsáss meg a mi vétkeinket, az én vétkemet, amiképpen én is megbocsájtok. Mennyire fontos ez a dolog, hogy ez működjön. Elmondok egy átélt történetet. Elmentem Sarmoságra, mentünk haza. Régen volt. Apósom leültetett, és azt mondja nekem, te azt mondja, nem tudok aludni éjszaka. Igaz ez? Te tetted meg még valakik. Nem mondom, hát hamar kijött a dolog, hogy egy testvér vitte el a dolgokat. Hát persze, nagyon-nagyon rosszul esett. Nagyon felkavart, és elmondtam apusomnak, elmagyaráztam az egész esetet, nem vagyok benne, nincs benne annyi sem, mint akkor köröm a feketeség a körmem alatt, de más szombat volt, másnak kellett szolgálni. Hát nem kicsi dolog volt megharcolni, és letettem. Megharcoltam. Szívembe elengedtem, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg neki, mert ezt tette. De addig, ameddig készülődtem ezzel az igével, az Úr megterhelt engemet.
és ezt bánom. Soha nem nyílott alkalom azzal a testvérrel letárgyalni a dolgot. Ezt nagyon bánom. Miért? Mert a közösség. És azóta nem alakult ki a közösség. Testvérünk elköltözött, külföldön van. A Jóisten ad kegyelmet, hogy találkozunk még, a legelső dolgom az lesz, hogy leülök és ezt letárgyalom. Nagyon megterhelt az Úr. Testvérek. Bánt engem, ez nagyon. Milyen szép lett volna leülni, letárgyalni, elmondani, né, ez történt. Nézd meg, megneheztettem rád, de kimondani azt, hogy megbocsájtottam, és szeretlek. Én itt meg szeretnék állni. És most szeretném azt, hogy az Úr lelke megvizsgálna mindannyiunkat. Mennyi ügyek lennének elrendezve? Egyszerűen, szimplán. Én beismerem azt, hogy én ezt nem tudtam úgy tenni. Hány elöljárósági gyűlés, meg meggyőző munkát elkerülnénk, ha közel állna hozzánk az, hogy bocsánatot kérni, és elmondani, bocsássatok meg, mert nehezteltem. Mennyi konfliktus elkerülne? Milyen szabadság lenne a testvérek között? Ha elmondanánk, testvér, megnehezteltem rád, megnehezteltem rád. Ezért, mert ezért tettél. De nem akarok, nem akarom ezt hordozni. Ezt leteszem. És most szeretném azt megkérni minden egyes jelenlevőt. Most, amikor az Úr lelke vizsgál bennünket, engedjük meg, tekintsünk a szívünkbe. S ha van valakivel szembe neheztelés, én megkérek szépen mindenkit. Ne menjünk haza addig, ameddig nem ültetjük le a testvért is. Nem megyünk el hozzá, és elmondjuk, testvér, válaszfal van közöttünk. Nézd meg, azóta is azóta neheztelek. Az a dolog van a szívemben. Ne menjen haza senki addig. Mert nekünk ki kell mondani egymással szembe, hogy megbocsájtottunk. Mert ha ez nem működik nálunk, nézzétek meg, és itt szeretném elmondani, és szeretném felolvasni, nem elmondani, hogy az Úr Jézus, és ezzel a példával befejezem. Amikor Péter teszi fel a kérdést, hogy hányszor lehet megbocsátani, akkor az Úr Jézus jön egy tanítással. Annak kukáért, hasonlatos a mennyeknek országa, Máté 18, aki akarja kísérni, a 23. versből, től olvasom, annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának elé egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsol annak a ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekét, és mindenit, ami a vala is fizessen. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög valanéki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságát is elengedi néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral valanéki adós, és megragadván azt folytogatja valamondván, fizess meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az a szolgatársa, az ő lábai elé könyörög valanéki mondván, légy türelmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elvenné, börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, ami történtek vala feletig, megszomorodának, és elmenvén mindent megjelenték az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő úrán mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülned a te szolgatársadon? Amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadá őt a hóhérök kezében, míg nem megfizet mind, amivel tartozik. És most figyelem. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeit. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Amen.